Marcell atya ízig-vérig magyar ember volt. Interjú Páter Bakos Rafael magyarországi kármelita tartományfőnökkel. Rafael atya az elmúlt héten Rómában járt, és stúdiónkban beszámolt Isten szolgája Marcell atya világi nevén Márton Boldizsár boldoggá avatási eljárásának jelenlegi állásáról. Most hallgassák meg a beszélgetés második részét. Marcell atya hogyan valósította meg a gyakorlati életben azt, hogy a misztikus tapasztalatot szeretetre váltotta az embertársai körében?
Én amikor még a pozíciót írtam, akkor döbbentem meg először azon, hogy micsoda mérhetetlen átalakuláson ment keresztül ez a személy már pusztán a megtérése révén. Már ez is rendkívüli, hogy egy személy 38 évig teljesen elkötelezett társadalmi életet él, nem is gyakorolja egyáltalán a hitét. Élete második szakaszában egy csomó meg nem értéssel találkozik a rendtársak részéről, akik természetesen nehezen tudtak megérteni azt a személyt, aki 38 évesen nagy tudással és rendkívüli szellemi, emberi, lelki érettséggel lépett már be egy szerzetes rendben. Még lebilincselőbb látni azt, hogy Marcell atya életének utolsó 16 évében, amikor ő megosztja teljesen a világiaknak az életét, úgyis öltözködik, ahogy a nők, mert hát másképp nem viselkedhet, még a szentmisét sem mutathatja be. Ő maga ebben az életformában élve is megtartja az identitását, örülni tud a szenvedések ellenére is annak, hogy megoszthatja másoknak a szenvedését, legyenek azok üldözött szerzetesek vagy világiak, és mindezen által képes arra, hogy találkozzon Istennel, és boldognak mondja magát mérhetetlen sok fizikai és lelki szenvedések közepette, mások számára a reménység példaképeként élve.
Az a kép, ami Marcell atyáról fennmaradt civil ruhában, valóban ezt az egyszerűséget, boldogságot és tisztaságot sugározza magából.
Igen, és az örömet. Egyik teológus atyánk mondta, nem a bizottságból, mert azokkal ugye én nem beszélhettem, akik még vizsgáltak Marcell atya ügyét, hanem egyik rendtársam, aki Marcell atyát még abból az időből ismerte meg, amikor a pozíciót itt írtam Rómában, hogy őt magával ragadja az a kép, amikor Marcell atya idős emberként civil ruhában a kutyájával a Huba utcai templom udvarán nevetve ül. Az a mosoly, az az önfelett nevetni tudás, a sok szenvedés ellenére, illetve azokkal egy ez az egyik legbiztosabb jele annak, hogy ez az ember valóban Istennel él, és megtalálta Istenben életének a szilárd pontját, az örömét, a boldogságát.
Egy átlag hívő ember számára hogyan lehet példakép Marcell atya?
Én azt gondolom, hogy először is a szenteket nem annyira utánozni kell, mert hát hiszen nem őket kell követni amúgy sem, hanem Krisztust, hanem megérteni kell. Ez az első lépés. Meg kell értenünk, hogy ők azért minden nagyságuk ellenére ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Tehát Marcell atyánál is ez a legcsodálatosabb, hogy az önéletrajzában leírja azt a hosszú ellenkezést, amivel ő mindig Istennel szemben van, legalábbis életének egy jelentős részén, annak ellenére, hogy gyermek ifjú korában már mélység és kegyelmeket kapott. Kifejezi Marcell atya ezáltal azt, hogy bizony nem könnyű a mi Istenünkkel, a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott Istennel kapcsolatba kerülni, ahogy az Ószövetség is mondja, ő egy rejtőző Isten. És nem úgy nyilatkoztatja ki magát, ahogy az emberek azt várják. Tehát először is meg kell értenünk, hogy milyen gyarlók is vagyunk mi, és mennyi ellenállás van bennünk az Istennek egy kinyilatkoztatásával szemben. Aztán a következő lépés, amiben segíthetnek a szentek, a reménynek az adása. És ebben is nagyon fontos Marcell atya tanúságtétele. Az önéletrajz révén Marcell atya reményt akar ébreszteni az emberekben. Tehát nem arra akarja őket ösztönözni, hogy mindjárt valami rendkívüli önmegtagadást kezdjenek el felvállalni, keményen a szenvedéseket vállalják föl, hanem azt akarja közölni, megértelek benneteket. Nektek is nehéz ez, ami nekem is nehéz volt, de ne féljetek, az Isten kegyelme az, ami bennetek is megtermi a gyümölcsöt. Vagyis az első erőfeszítést, amit a hívőnek meg kell tennie, azt a bizalomban kell megtennie, ismétli Marcell atya líziói Szent Teréz tanítását. Ahogy ő mondja, a bizalom semmi más, csak a bizalom, amely elvezet a szeretethez. Vagyis először a bizalomban kell megnyílnunk Isten felé, ha azt akarjuk, hogy ő aztán meg tudjon bennünket szentelni magához, méltóvá tudjon bennünket tenni. És hát utána egy következő lépés természetesen az, hogy ha már egyszer barátok vagyunk, ahogy Avilai Szent Teréz mondaná, mert ugye az Istennel való kapcsolatot ő egyfajta barátságként mutatja be a műveiben, és Marcell atya is nagyon sokat merít ebből, nos, ha már barátok vagyunk, akkor természetesen a mestert követni kell, vállalni kell a kereszteket. Persze ezeket a kereszteket nem kényszerűen kell vállalni, hanem annak a kimondhatatlanul fontos reménynek a birtokában, amit mi keresztények kaptunk, hogy van egy örök életünk, az életünk nem a semmibe, nem a sírba hullik, ahogy Marcell atya is mindig hitte, hanem az örök életbe, és ezért Marcell atya a sok szenvedése közepette halála előtt is folyton kikiabálta, kinyilvánította azt, hogy ő boldognak mondja magát, mert hiszen őt szereti Isten, szereti Mária, és hát egy örök életre szóló reménye van már a földi életi szenvedései közepette is.
Rafael atya, ez a mostani állomás mit jelent a boldoggá avatási eljárásban?
Hát a teológus atyáknak a döntése sajnos még nem azt jelenti, hogy az egyház hivatalosan kinyilvánította a véleményét egy illető szentségével kapcsolatban. Mert még a kardinálisok elé kell, hogy kerüljön az ügy, tehát az ő szavazatukra van szükség, amely reméljük, hogy még lehetősen rövid időn belül bekövetkezhet, már az eddig eltelt hosszú évek után, ami alatt a boldogá avatási ügy idáig zajlott. És csak ezután kerülhet sor arra, amennyiben a pápa is jónak látja természetesen, mert ez a döntés kizárólagosan az ő kezében lesz, hogy a Szentatya egy igen döntés esetén a kardinálisok, a bíborosok részéről aláírja-e a dokumentumot, azt a dekrétumot, amellyel az illetőt tiszteletre méltó címmel övezi immár hivatalosan az egyház nevében. Természetesen még ezzel sem fejeződik be a dolog. Engem teljesen ledöbbentett a teológus atyáknak a relációit olvasva, az a mérhetetlen alaposság, a legkisebb részletre kiterjedő figyelem, és némi szent félelemmel is töltött el. Mondtam is magamnak, hogy ha most kellene írnom a pozíciót, akkor lehet, hogy neki sem mernék fogni, mert ekkora alapossággal kerül megvizsgálásra minden egyes mondat, amit leírok, ez valóban nagyon nagy alaposságot jelent. De nyilvánvalóan van egy hála is bennem, hogy az egyház ekkora alapossággal igyekszik valóban megvizsgálni az egyes ügyeket. Nos, van még egy lépés, ami egy olyan személy esetében szükséges a boldogá avatáshoz, aki nem vértanú. Ez pedig egy csoda, amelyet a kongregáció illetékes bizottsága kell, hogy elfogadjon. Tehát Marcell atya esetében is egy ilyen csodára lenne még szükség. Hála Istennek ima meghallgatások vannak, méghozzá számosan, az elmúlt évtizedekben, jó néhány írásban is rögzített, megrendítőnek is mondható tanúságtételt is ismerik.
Lehetne utalni egyre?
Természetesen mindjárt utalok is egyikre, amelyik a legfrissebb, egy jó egy hónappal ezelőtt történt. Egy idős férfi, aki egyébként nem hívő, olyan állapotban volt az egyik kórház intenzív osztályán Budapesten, hogy már csak a gépek segítségével tudott életben maradni, vagyis a szíve is, a veséi is, a keringése is, a tüdeje is felmondták volna egyébként a szolgálatot. Az illetőt meglátogatva a családtagok Marcell atyának egy képét vitték el hozzá, ugyan nem tették ki elébe, mert az illető, mondom, nem volt hívő. Ennek ellenére néhány napon belül a személy olyan állapotba került, hogy elhagyhatta a kórházat, és amennyire tudom, hála Istennek, most már otthon jó egészségnek örvendve folytatja tovább a működését. Amikor összeszedték a holmiait, és az illető meglátta ezt a Marcell atya képet, ami ott volt az ágya melletti szekrényben, akkor azt mondta a hozzátartozóinak, hogy hát vigyék már el tőle ezt a képet, mert ez az ember állandóan ott volt előtte az ágya mellett, egy szőkehajú hölgyel egyetemben, és soha nem hagyott neki békét jó értelemben. Az orvosok, hogy mit mondhatnak erre az esetre, azt nem tudom, mert én még nem tudtam konzultálni őket, de a család tagokkal beszélve azt már megalapítottam, hogy ők ezt teljesen Marcel atya közbeni arrásának fogják fel.
Marcel atya alakja, pontosan a Kármelita rend révén jóval túlmutat a helyi egyház határain, hiszen nagyon sok tisztelője van a Kármelita rendben külföldön is.
Igen, hála Istennek, a pozíció megírásakor már megjelentethettünk olaszul egy életrajzot, amelyet még én írtam, és hát a legfontosabbat Marcel atyának az önéletrajzát, két teológusunknak a tanulmányával együtt, és ezen kívül franciául már megjelenhetett Marcel atyának mind a Szép szeretet című önéletrajzi írása, mint pedig a Muzulmán sírokon önéletrajzi regénye, amit még a megtérése előtt írt, és hát ezek a könyvek német nyelven is hozzáférhetőek, úgyhogy hála Istennek, így Marcel atyát ismerik, és hát én is írtam már hosszabb tanulmányokat róla, amelyek megjelentek már angolul, franciául, olaszul és spanyolul is, ami lelkiségi világszerte ismert értékes folyóirataimban, és hát ezek a személyek, akik eddig megismerhették a Marcel atya alakját ezeken az írásokon keresztül, azok mind nagyon pozitívan jeleztek eddig vissza, és hát így azt mondhatom, hogy valóban a rend részéről is egyetemesen van egy nagy érdeklődés Marcel atya felé. Nyilván nekünk a rend szempontjából azért értékes Marcel atya személye, mert egy olyan 20. századi személyt látunk benne, aki még világi körülmények között is élve a három nagy karmelita egyház tanító Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János és Liziói Szent Teréz tanítását meg tudta élni, remélhetőleg, ha az egyház ítélete majd ezt hozza, idővel, ezt még nem sietethetjük, remélhetőleg valóban hősies fokon. És hát természetesen ilyen tanúság tételre, az ebből fakadó buzdításra nekünk karmelitáknak szükségünk van. Ami viszont nagyon érdekes, és ami nagyon új a Marcel atyában, azt mondhatom, hogy a Terézi Karmel, vagyis a sarutlan karmelita rend 800 éves fennállása óta nincsen a rendnek olyan ennyire nyilvánvalóan máriás lelkületű és Krisztus központú képviselője, mint amilyen esetleg Marcel atya lehet, ha eljutunk vele valóban a boldog avatásra. Ebből a szempontból a rendnek a mariológusai értékes kutatási anyagra találhatnak majd Marcel atya alakjában. És hát természetesen nem beszéltem arról, hogy miért lehet fontos az ő személye nekünk magyaroknak, hát azért, mert hiszen egy ízig-vérig magyar ember, aki a hazájáról nem csak beszélni volt képes, ahogyan sokan teszik manapság, hanem bizony képes volt érte még az életét is kockára tenni. Gondolok az első világháborúra, gondolok a magyarság az egyházához, a hitéhez, a rendjéhez, a bíboros érsekhez, Mindszenty bíboroshoz való hűségére, amely egészen nyilvánvaló mind a műveiből, mind pedig a tanúság tételéből. Ilyen ideálra napjainkban, identitás vesztette korunkban, Magyarországnak, Európának, sőt az egyetemes egyháznak is azt hiszem, hogy bizony nagyon nagy szüksége van, ahogyan egyébként a teológus atyák véleménye is ezt tükrözi.
Valóban nem lehet elválasztani Marcel atya nevétől Mindszenty József bíboros herceg primásnak az alakját, hiszen gyóntatója volt az amerikai követségben.
Igen, ennek kapcsán örömmel mondhatom el, hogy a teológus atyák nagyon nagyra értékelték a Marcel atya élet szentségét tanúsító személyek, tanúság tételei közül Mindszenty József bíborosnak azt a levelét, amelyet 1973-ban intézett a karmeliták káptalanjához, amely akkor Olaszországban ülésezett, és amelyben a bíboros herceg prímás kifejezte azt a kérését, hogy az egyház a karmelita rendnek a kérésére kezdje el Marcel atya boldogá avatási ügyét, és ő akar lenni az első tanú a boldogá avatási perben, aki Marcel atya életszentségére vonatkozóan tanúskodni kíván. Egy olyan személy, akit világszerte ismertek, ismernek, és aki ismert volt arról, hogy nem könnyen mondott pozitív véleményt bárkiről, tehát aki nagyon komoly kritériumok alapján dicsért valakit is, és aki nagyon sokat szenvedett, aki magával szemben is nagyon követelő volt, egy ilyen személy ilyen pozitív hozzáállással nyilatkozik, még akkor is, ha tanúságot már nyilvánvalóan nem tehetett a boldogavatási perben, ez egy olyan tény volt, amely nagyon nagy hatást gyakorolt a teológus atyákra az értékelés folyamán.
Végül Rafael atya, azt szeretném megkérdezni, hogy az esetleges ima meghallgatásokat milyen címre küldhetik a hallgatók?
Elég az is, hogyha valamelyik karmelita rendházat, ha ismerik a kedves hallgatók, és fölkeresik az ott lévő karmelita atyákat, és ők majd útba igazítják őket. Ha pedig valaki mindjárt írásban szeretné ezt megtenni, akkor a karmelita tartomány főnökség címére küldheti el a tapasztalatát, a tanúság tételét, 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/A címre.
Nagyon szépen köszönöm ezt a hosszú tájékoztatást, és mi is imádkozunk Marcell atya mielőbbi boldoggá avatásáért.
Hálásan köszönöm én is a lehetőséget, hogy az örömömet megoszthattam a kedves hallgatókkal.